kedves testvéreink, kedves vendégeink! Isten segítségével hatalmas tetteket viszünk véghez. Ezzel a Zsoltár igével köszöntöm az egybegyűlteket. Ezt a bibliai idézetet véltem legtalálóbbnak előadásom témájához. Nem tudom, hogy a jelenlévő közül mindenki előtt ismerte, hogy ez az épület Nyíregyháza legrégibb műemléke, a megye legnagyobb befogadó képességű temploma, és a magyarországi evangélikus templomok közül a második a sorban. Ezek elismerésre méltó tények, de az igazi csoda az építés előzményeiben, körülményeiben, a megvalósítás időtartamában van. Ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, rövid történelmi visszatekintésre van szükségünk. Nyíregyháza Árpád-kori település, de a 18. század közepén csak egy nyomorúságos falu volt, amely a török hódoltság és az ismétlődő pusztító járványok miatt elnéptelenedett. Pár száz lakosa a 30 ezer holdas mezőgazdasági területet megművelni nem tudta. Ezen a nagy földbirtokon gróf Károly Ferenc és palocsainé Pető Rozália osztozott. Károly Ferenc a megye vezetőitől engedélyt kért arra, hogy ide elsősorban Békés megyéből telepeseket hívjon. Városházán közelében van egy kétalakos bronzszobor, amely azt az eseményt örökíti meg 1753. májusában, amikor Nemes Petrikovics János, szarvasi csizmadiak mester átveszi a gróftól a letelepedést lehetővé tevő kiváltságlevelet. Még az év nyarán 300 tótajú evangélikus család indult útnak, nem csak a jobb megélhetés, hanem az igér szabad vallás gyakorlás reményében. Kis haramjukat magukkal hozták, nem sokára első lelkészük Vandlik Márton is megérkezett, akinek irányításával felépítették első kis fatemplomukat, amelyben már együtt dicsőíthették, áldhatták Istenüket. Alig valamivel több mint egy év telt el, és a vallási türelmetlenség miatt egyenesen Mária Terézia császárnő rendelte el, hogy a imaházat földig le kell rombolni, és a papjukat még a megyéből is el kell űzni. A jóindulatú Károly Ferenc még a végrehajtás előtt tudomására hozta ezt telepeseinek, úgyhogy még azon az éjszakán könnyek között lebontották kis imaházukat, és a harangjukat Suján Ádám tanyáján szénabogva alá rejtették. Hosszú lenne elmondani azt a közel 30 évet, amely szenvedésekkel telt el, korlátozó intézkedésekkel, megaláztatásokkal a felsőbbség részéről. A protestánsok vallási életében az igazi nagy fordulatot II. József császár türelmi rendelete hozta az úgynevezett ediktum toleranciáig. Ez a rendelet kimondta, hogy ahol 100 nem katolikus család kéri, épített magának imaházat és tarthat lelkészt és tanítót. Már pár hónap múlva elindították az építési engedélyezési eljárást Giuseppe Április olasz építőmester tervei alapján. A kérelemre egy év múlva érkezett válasz a budai helytartó tanácstól, nem engedélyezték a díszes homlokzatot, megállapították, hogy a kérvényezőket ilyen imaház nem illeti meg, és egyéb korlátozásokat is megfogalmaztak. Elődeink ebben nem nyugodtak bele, hanem 1783. június 23-án keltezett felség folyamán folyamodványokban egyenesen II. József császárhoz fordultak, annak beleszületett kegyességére és kegyelmére appellálva. Ebből a levélből olvasok egy rövid részletet. Szilárd anyagból templom és torony építéséért, harang használatért, nem különben két lelkész és három tanító alkalmazásának engedélyezéséért esedezünk, amire a nép lélekszáma és ebből eredő szükségleteink köteleznek minket. Az engedély megérkezett, de hagyományaim szerint a fő méreteket úgy határozták meg, hogy az 5400 lelkes gyülekezet ne tudja megépíteni. Először ők maguk is úgy érezték, hogy ez a feladat meghaladja képességeiket, erejüket. Mégis akadt néhány bátor ember, akik azt mondták, hogy meg tudjuk tenni. Ők társulva Smál Sámuel lelkészel fellelkesítették a többieket is, és végül a megvalósítás mellett döntöttek. Honnan volt ez a vakmerő hit, ez a szent merészség? Onnan, hogy nem a reális lehetőségeinkkel számoltak, hanem azzal az Istennel, akinek semmi sem lehetetlen, és aki a benne bízókat soha nem hagyja cserben. Ezután mindenki az anyagi erejéhez mérten, sőt azon felül is megtette felajánlásait a templom építés költségeire. 1784. március 25-én Gyümölcsortó Boldogasszony napján ünnepélyes keretek között letették az alapkövet a templom észak-nyugati sarkába. Ennek az eseménynek 150 éves évfordulóján Paulik János igazgató lelkész ünnepi beszédében ezt mondta, idézem: irigylem azt a 150 évvel ezelőtt volt elődömet, Smál Sámuel akkori evangélikus lelkész, akinek az Úr azt a gyönyörű szerepet juttatta, hogy letehette ennek a templomnak alapkövét. Eddig az idézet. Ez a templom nem kegyúri adományból, nem gazdag embereknek nagy összegű felajánlásaiból, hanem szegény, földbérő tirpákoknak az összekiforgatott forintjaiból épült fel. Milyen kincsek rejlettek ezekben a szívekben, amelyek az anyagi kincseket elő tudták teremteni. Mindenki megtette, ami tőle telt. A gazdák fogataikkal együtt ajánlkoztak kőhordásra, a családok munkabíró tagjaikat elküldték, hogy az építkezésen segítkezzenek. A hagyományok szerint volt úgy, hogy 60 fogad is elindult kora hajnalban a 40 kilométerre lévő Bodrog keresztúrra, és volt úgy, hogy csak éjfélre értek haza. A falu lakói ébren várták őket, és segítettek a lerakodásnál, és már másnap lehetett építeni tovább a falukat. Vajon hányszor kellett fordulniuk hogy ezeket a vastag falakat felépíthessék. És a hihetetlen csoda bekövetkezett. 2,5 év alatt felépült ez a templom. Igaz, még torony nélkül, sima homlokzattal, fehérre meszelt falakkal. Összehasonlításul a Nagykálói vármegye háza, jelenleg elmegyógyintézet 1769 és 1784 között 15 évig épült, ugyanaz a Giuseppe Ákos terveinek alapján. Hogy ez a templom 31 hónap alatt készült, ahhoz sokak heroikus, önfeláldozó, megfeszített munkájára volt szükség. Mégis megérdemli, hogy név szerint megemlékezzen Krippbaum Ignácról, vármegyei mérnökről, aki a munkákat irányította. Bizonyára rendkívül jó szakember volt, és nagyon jó szervező is. Hagyományaink szerint olyan nagy volt a lelkesedés, a templom szentelési ünnepen 1786. október 22-én, hogy a délelőtti ünnepélyes szentelés után az emberek nem mentek haza otthonaikba, hanem az esti Isten tiszteletig együtt maradtak, és csodálatos Transzius énekeikkel dicsőítették az Urat boldogan és lelkesen. Az építés, szépítés, díszítés nem állt meg 225 évvel ezelőtt. 2 év múlva elkészült a belső berendezés, 10 év múlva felépült a torony, és Reitzinger János, fafaragó művész, elkészítette gyönyörű szép oltárunkat. 1797-ben már 25 regiszteres orgona kísérte a gyülekezet énekét. 1803-ban Wurzlinger Mihály festette és aranyozta az oltárt. Az oszlopok 1804-ben nyerték el márványutalázatul külsejüket, megjelenésüket. A sekrestyék 1817-ben épültek. A jobboldali sekrestye az én lánykoromban még keresztelő kápolna volt. Elmondható, hogy a jelesebb jubileumok alkalmával minden generáció igyekezett felújítani, szépíteni templomunkat. Hogy miért tették? Diesdorfer János 1883-ban a templom gömbben elhelyezett krónikájában a következőket írta. A templom felújítással az ágostai hitvallású evangéliumi egyház hívei jándorságukról és vallás szeretetüknek és Istenbe vetett bizalmuknak óhajtották tanújelét adni, és a templom építő előzők drága emlékét akarják hálás kegyelettel megtisztelni. Valóban 1885-86-ban történt a legnagyobb mérvű külső felújítás, homlokzat felújítás, amiről most éppen az idő rövidsége miatt nem szeretnék részletesen beszélni, viszont azt el kell mondani, hogy 1910-ben Gró István, előzőleg a Kossuth Főgimnázium tanára, majd a Képzőművészeti Főiskola tanára megtervezte a csodálatos belső freskókat, és hallgatóival együtt 10 hónap alatt elkészítették ezt a művészi kivitelezést. Ugyanebben az évben készült el Rieger Otto munkájából az orgona, amelyet utoljára 1997-ben újított fel a gyülekezet. A legutóbbi nagy arányú felújítás a gyülekezet 250 éves jubileuma alkalmával történt. Isten különleges és meg nem érdemelt kegyelmének érzem, hogy ebben a presbitérium akkori műszaki bizottságával együtt tevőlegesen részt vehettem. Nekünk is hitből kellett elkezdeni ezt a felújítást, hiszen mikor az első szerződéseket megkötöttük, még csak 20 millió forint állt rendelkezésre, a végül több mint 50 millióba került munkákból. Az országos egyház, az egyházmegye és állami pályázatok révén, de nagy részben, majdnem fele részben a gyülekezet adományaiból készült el ez a kivitelezés. Akik a nagy templom alapítványra juttatták el adományaikat, azoknak a nevét ismerem. Tudom, hogy nagyon sok özvegyasszonynak nagyon komoly összegű felajánlása és adománya volt. De vannak olyanok, akiknek név szerint sose tudom megköszönni azt, hogy az adójuk 1%-át erre a célra szánják, úgyhogy most megragadom ezt az alkalmat, és nekik is hálás köszönetet mondok. Tehát ennek a felújítás kapcsán a torony díszek aranyozásától a gyalogjárda szintig a teljes külső megjelenése megújult a templomunknak. Ugyancsak a gyülekezet adományából tudtuk felújítani, restauráltatni csodálatos, szép oltárképünket, akik jól emlékeznek arra, hogy az évszázadok gyertya füstjétől megfeketedett kép és hosszanti ráncokkal szabdalt elvesztette szinte az esztétikai megjelenését. Az is nagy örömünkre szolgált, hogy a keretnek a felső két pajzsán a későbbi ráfestés alól előtűnt egy csodálatosan szép ige, ócse nyelven a zsidókhoz írt levélből, amelyről majd a délutáni áhítat folyamán Balica testvérünk, lelkész testvérünk fog majd részletesebben beszélni. Eddig tartott a kövek története, de egy templom az élő köve, a gyülekezet nélkül halott. Hogyan éltek? Milyen örömteli eseményei voltak? Milyen szenvedések, sorscsapások? Milyen történelmi viharok érték elődeinket? Ezekről szeretnék néhány mozzanatot kiemelni. Rendkívüli esemény volt templomunkban 1824-ben, mert Károly Ferenc próféktól 730 ezer forintért akkor váltották meg a birtokot, és tették sajátjukká a pirfák elődeink. A 19. század második harmada viszont rendkívül sok súlyos csapást hozott. Az 1831-es kolerajárványban az addig szokásos 400-500 temetés helyett 1152-el mondtak el. 1832-ben 138 ház égett le az Alvégen. 1834-ben a alapkő letétel 50 éves évfordulóján rettenetes földrengés volt. Ezután ismét pusztító járványok sötét árnyéka vetődött a gyülekezetre. 1847-ben tífusz járvány, 1848-49-ben kolera járvány. Összesen a három év alatt 3497 ember hunyt el. 1849-ben a szabadságharc idején Paskievics és Konstantin orosz nagyherceg csapatai okoztak riadalmat a városba. Utána hajnalú rémuralma, a bakkorszak nyomasztó önkénye gyötörte a lelkeket. A 19. század második felében, inkább végén könnyebb évek következtek. A 20. század elejére egyházközségünk, a Tiszai Egyházkerület lélekszámban, anyagi és erkölcsi erőben is a legjelentősebb gyülekezetévé vált. Ennek eredményeként 1911-ben Geduli Henriket, a 18 éve itt szolgáló lelkészünket, rendkívüli képességekkel megáldott ember választották a kerület főpásztorává. Nyíregyháza ekkor lett püspöki székhely, így az egész város örömteli izgalommal és lelkesedéssel készült a beiktatási ünnepségre. Ennek 100 éves évfordulóját idén május 15-én ünnepeltük. Akkori Tiszai Egyházkerület Árvától Brassóig terjedt, és 10 egyházmegye tartozott hozzá, 200 ezer evangélikus. Most ennek a beiktatásnak a ünnepi eseményei nem mondtam ám el, hanem áttérek arra, hogy az 1914-ben kitört első világháború is súlyos emberi és anyagi veszteséget okozott a gyülekezetnek. Utána jöttek a tanácsköztársaság lidércnyomásos hónapjai, és aztán bekövetkezett a trianoni tragédia, amikor a 10 egyházmegyéből 8-at elcsatoltak, és a megmaradt lélekszám is 40 ezerre csökkent. 1937-39-ben nagy veszteségek érték a gyülekezetet, 2 év alatt meghalt Geduli Henrik, az őt követő doktor Domján Elek püspök, Krieger Mihály lelkészünk és Paulik János lelkészünk. 1939-ben a 46 éves lelkész Túróci Zoltánt állította Isten a püspöki szolgálatban. Róla és itteni működéséről külön előadást lehetne tartani. A múlt héten, október 21-én vette fel iskolánk az ő nevét, és bizonyára ezen az ünnepségen ez megtörtént. Én csak 2 rövid mozzanatot szeretnék az ő életéből kiemelni. 1944. októberében a város elfoglaló orosz seregek 750 hadifoglyot zártak be ebbe a templomba. Ennél nem adtak neki, így a gyülekezet tagjai a Lutherház udvarán hatalmas kondérokban főztek tápáló leveseket. Az étel kiosztásában püspök urunk járt élen, és ezt úgy végezte, hogy az orosz őrök megjegyezték, hogy ez nem lehet más, csak bátyuska, ez náluk a pravoszláv papot jelentette. Október 26-án a németek visszafoglalták Nyíregyházát, és akkor a foglyok betörve az ajtókban elmenekültek. Október október 29-én vasárnap minden Isten tiszteletet megtartottak, a templomi hirdetés nyomán délben az egyházközség férfi tagjai ásókkal, lapátokkal gyülekeztek a templom előtt, és elindultak temetni. Néhai Rőzse István lelkészünk 1945. januárjában a presbitériumnak számolt be a háborús eseményekről, és akkor fogalmazta meg ezeket a szívettépő sorokat, amit remélem, hogy sírás nélkül fel fogok tudni olvasni. Temettünk névtelen hősöket, felismerhetetlenségig eltorzult magyarokat, németeket, oroszokat. Nem tudtuk, kik voltak, de mindegyiket még bizonyosan hazavárják és haza imádkozzák, szerető szívek. Helyettük ez a szomorú hír fog hazaérkezni, eltűnt a nyíregyházi harcokban. Milyen jó, hogy van valaki, aki számba vette őket, és egykor majd megkínzott, gyötrelmesen eltűnt életüket. E szavakkal öleli magához. Ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A háború végeztével nem tűntek el a nehézségek. 1945. májusában püspök urunkat több gyülekezeti taggal együtt letartóztatták, és júniusban a népbírósági tárgyaláson 10 év fegyházra ítélték. Isten rendkívüli kegyelme és a gyülekezet hűséges imádságának eredményeként 9 hónap múlva kiengedték. Mikor kijött a börtönből, első útja nem a családjához vezetett, hanem ide, ebbe a templomba. Itt letérdelt az oltár zsánójára, és néma hála imádságot mondott. A gyülekezet tagja is némán, pisszenés nélkül ültek a padokban, mégis megtelt a templom hálaadással és dicsőítéssel. 1948-ban megválasztották Túróczi Zoltánt a nyugati egyházkerület püspökévé, és akkor elment. Még azt a fájdalmas tényt itt kellett megérnie, hogy iskoláinkat egyetlen tolvonással elvették tőlünk, amelyet a gyülekezet tagjai építettek is. Az ő munkájuk volt benne. Nehéz évek következtek ezután is. A kommunista propaganda szerint a lelkészek nép ellenségé váltak. Jób Olivér lelkészünket 39 évi itteni szolgálat után politikai jogokból Osfi asszonyfára száműzték, és ott pár hónap múlva máig ismeretlen körülmények között motorbalesetben elhűnt. 1973-ban Szabó Vilmost fosztották meg minden papi szolgálatától. Végezetül hálát adunk Istennek, hogy nehézségek, súlyos csapások és veszteségek között is megtartotta, megsegítette egyházközségünket. Adott, áldott, név szerint ismert szolgálattevőket, de egyszerű névtelen gyülekezeti tagokat is, akiknek hite, imádsága, áldozatkészsége hozzájárult ahhoz, hogy fennmaradhassunk. Urunk iránti mélységes hálánk és magasztalásunk mellett hajtsuk meg fejünket a templomépítő ősei példamutató buzgalma előtt. Hirdessék ezek a kövek nemzedékeken át Isten dicsőségét. Amen.